tudatos.hu. Az önállóság szabadsága és korlátai. Neumann Gábor műsora.
Üdvözlöm Szil Péter pszichoterapeutát, a Stop Férfi Erőszak projekt vezetőjét a tudatos.hu című műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azt írja saját magáról. Az 1970-es évek második felében kezdtem el foglalkozni a férfi szerep problémáival, és egyik kezdeményezője voltam az ezzel önkritikusan foglalkozó férfi csoportok hálózatának Svédországban. Megtenni, hogy elmondja, milyen hálózat alakult ki Svédországban, és hogy létezik-e még ez a bizonyos hálózat?
Igen, ez a hálózat, ezeknek a férfi szereppel önkritikusan foglalkozó alapcsoportoknak a hálózata volt kezdetben, amiből aztán kinőttek bizonyos intézmények is.
Milyen intézmények?
Például olyan intézmények, amelyek tudnak szolgáltatásokat, programokat nyújtani bántalmazó férfiaknak.
Tehát a bántalmazó férfi saját maga kérheti, hogy segítsék őt ki ebből a bántalmazói helyzetből?
A családon belül erőszaknak, párkapcsolati erőszaknak különböző szintjei vannak. A magyarországi tapasztalatunk, a Stop Férfi Erőszak projektnek a tapasztalata is az, hogy általában fiatalabb férfiak, olyan férfiak, akik más, hogy mondjam, emberi jogi gondolkozásban azért már tettek némi lépéseket, és nagyon sokszor a párkapcsolati válság hatására, akik még a bántalmazási spirálban nem merültek nagyon el, szoktak önmaguk is jelentkezni. A legtöbbször egyébként azért jelentkeznek, mert egyfajta ultimátumot kapnak a párjuktól, hogyha nem tesznek valamit, akkor vége lesz a kapcsolatnak. A súlyosabb bántalmazók természetesen nem jelentkeznek önkéntesen. Több országban egyébként működik az, hogy börtönbüntetés mellett egyébként programokban kell részt venniük, és a reinszertációjuknak az egyik feltétele az, hogy a gondolati sémáikon tudtak-e változtatni.
És ez létezik még Svédországban, ez a hálózat, vagy ezek a hálózatok és ezek az intézmények?
Igen, igen, léteznek.
A 70-es évek második felétől?
Tehát olyan ez különböző szakaszokon ment keresztül ez a folyamat, igen. Férfi csoportok továbbra is léteznek szervezetek, két-három szervezet, amelyik ezeket tömöríti, és a svéd köztudatban tematizálódott, nem annyira, mint amennyire a nőknek az öntudatosodása, de az, hogy a férfi erőszaknak, a párkapcsolati erőszaknak a megoldása, az természetesen abban rejlik, hogy kialakuljon egy olyan férfi közösség, amelyik elutasítja más férfiaknak az erőszakos viselkedését. Ez a gondolat, ez egyre inkább teret nyel.
Mert hogy akkor, amikor ön ezzel elkezdett foglalkozni Svédországban, olyan súlyos volt a helyzet a férfi-nő kapcsolatokat illetően, hogy muszáj volt lépnie?
Nem az én személyes döntésemről volt, én bekapcsolódtam egy folyamatba, amelyiknek természetesen a kiinduló pontja az volt, hogy a 70-es években Svédországban a feminista gondolatok politikai, társadalomszervezeti, együttélési gondolkozás egyre nagyobb teret nyert, és a politikában is egyre nagyobb szerephez jutott, és voltunk néhányan férfiak, akik úgy gondolták, hogy erre, hogy mondjam, a korhoz alkalmazkodó módon kell reagálnunk. Ami pedig azt illeti, hogy Svédországban akkor milyen nagy volt a probléma. Nők és gyerekek elleni erőszak létezik, amióta a patriarkátus létezik. Az, hogy a társadalom mennyi figyelmet szentel ennek, és mennyire hajlandó erről tudomást venni, és fokozatosan megnevezni újabb és újabb formáit, addig nem megnevezett formáit az erőszaknak, az pedig a társadalmi fejlődésnek az egyik jele.
Louise Bonino munkája nyomán megjelentette Magyarországon a Hétköznapi Hímsovinizmus című kiadványt. Volt valamilyen hatása Magyarországon ennek a könyvnek, és itt a reakciókra lennék kíváncsi. Az előbb is azt mondta, hogy egy társadalom hogyan reagál ezekre a dolgokra, ez egy fontos dolog, és ebben kell lépni, hogyha nagyon rossz helyzetben vannak a női jogok, a feministák hiába tesznek bármit is, a férfiaknak is kell ebben lépniük. De ebben erre a könyvre, erre milyen reakció volt Magyarországon?
Ez a könyv, amióta mi ezt 2005-ben kiadtuk magyarul, azóta eléggé elterjedt, és folyamatosan, még ma is rendszeresen, szinte havi-heti szinten kapunk visszajelzést arra, hogy nagyon sok nő számára elsősorban betöltötte azt a funkciót, hogy nevet kaptak azok a hétköznapi kommunikációba, együttélésbe beépült és addig meg nem nevezett jelenségek, és ettől nagyon sok nő sokat tisztában tudta látni a helyzetét, és tudott hozzányúlni.
Ebben a könyvben a szerző, vagyis Bonino és ön is részletesen taglalják az erőszakos viselkedés fajtáit, például a párkapcsolati erőszak megjelenéseit, az okokat és a lehetséges következményeket. Ön szerint változott-e bármit is a magyarok mentalitása ebben az ügyben az elmúlt 30 évben? És most nem csak a férfiakra gondolok, hanem a nőkre is.
Azt kell sajnos mondanom, hogyha kimondottam a magyarországi helyzetről kérdez, hogy Magyarország továbbra is egyébként a közép-kelet-európa régióban az az ország, ahol a női és férfi szerepekkel kapcsolatos előítéletek, felmérések szerint a legelterjedtebbek, ahol férfiak legkisebb arányban vesznek részt házi munkában, gondozási feladatokban, és ahol az elmúlt időben kimondottan kormányzati erőfeszítések is történnek arra, hogy visszaszorítsák a modernizálásnak ezt a folyamatát, ugye amikor betiltották az EU országokban egyébként előírt oktatás, az oktatásban a nemi szerepekkel való foglalkozás is helyett.
A gender kurzust, ugye? Hát a CEU-t elüldözték a gender kurzus miatt, egyik érv is az volt
Tehát az egyetemeken folyó úgynevezett gender kutatásnak az ellehetetlenítése, az csak egy legújabb dolog, már több évvel ezelőtt megtörtént az, hogy EU országokban előven írva, hogy általános iskolákban és már gimnáziumokban kell, hogy történjen egyenlőségre való nevelés. Ehelyett a magyar kormány bevezette a hagyományos családi értékekre való nevelést, ami ugye a patriarchális család struktúrának a helyrehozatala.
Tehát mi teljesen szembe megyünk az elvártal.
Igen, teljes mértékben Magyarországon tudva levően partnerét bántalmazó képviselő nem veszíti el azonnal a mandátumát, sorolhatnám.
Ezt akartam kérdezni, mennyit számít az ilyen helyzetek kialakulásában az, hogy politikai vezetőink egy része hangot ad és hangot adott a férfi és a nő helyes viselkedésének, idézve betéve a helyes viselkedést. Ugye a nőnek a konyhában a helye, a férfinak a hadszíntéren. Körülbelül ez az elv, ami ezelőtt mondjuk 500 évvel lehet, hogy érvényes volt, de ma már nem nagyon érvényes, sőt.
Az, hogy közéleti kultúrát, egyáltalán kultúrát befolyásoló intézmények, oktatási intézmények, egyház, kormány milyen módon nyilvánulnak meg, ennek mérhetetlenül fontos normatív szerepe van természetesen egy kultúrában, egy társadalomban, és ilyen szempontból a magyarországi helyzet nagyon pessimisztusra okot adó.
Öntől idézek. Lenore Walker pszichológus éveken át tanulmányozta a bántalmazó párkapcsolatokban lezajló folyamatokat. Ő alkotta meg az erőszak ciklusának fogalmát, amely segít megérteni az ilyen kapcsolatok dinamikáját. Walker szerint az erőszakos párkapcsolat körforgás jellegű, ciklikus mintázatot követ, melyben három jól elkülöníthető szakaszt figyelhetünk meg. A feszültség felgyülemlésének szakaszát, ez az első, a második az erőszakkitörés, és a harmadik a mézes hetek szakasza. Ez a felosztás, és a mézes hetek idézőjelbe téve természetesen.
Igen.
Ez a felosztás mennyire törvényszerű, illetve mitől függ az, hogy törvényszerű legyen?
Az, hogy ez a felosztás mennyire állja meg a helyét, összefügg azzal, amit korábban említettem a beszélgetésünkben, az, hogy egy férfi meddig jut el az erőszak egyébként mindig eszkaláló spiráljában, tehát az erőszak tendál mindig a gyengébb fokozatoktól az úgynevezett erősebb fokozatokig, ezért méretetlenül fontos az, hogy legyen pontos képünk arról, hogy az erőszak nem csak a fizikai erőszak, nem csak a halált okozó erőszak, hanem mi ezt egy piramis, illetve egy jéghegy formájában szoktuk ábrázolni, ahol csak a jéghegy csúcsát látjuk, és minden más rejtve marad. A hétköznapi műsorunkban pont ezeket a víz alatt lévő felületeket akarta megmutatni, és az, hogy mennyire ciklikus vagy nem ciklikus az erőszak, függ egyébként attól, a nagyon durva párkapcsolati erőszak kapcsolatokban ott a ciklikusság egyébként nem fordul elő, hanem folyamatos az erőszak. A legtöbb kapcsolatban azonban működik az az elf, hogy férfiak elmennek, bántalmazó férfiak elmennek egészen addig a határig, ahol veszélyeztetve van maga a kapcsolat, vagy mégis kilépne a nő a kapcsolatból, vagy a külvilág is már fölfigyelne, és akkor ezen a határon megállnak, és újra beindul ez a három szakaszból álló ciklus.
Illetve hát van olyan, amikor a határt is túllépik, átlépik. Sajnos van egy magyar példa, ami igen, nagyon súlyos párkapcsolati erőszakra utal, ez a Danozseli Hentes ügye. Ismeri az esetet?
Nagyon felületesen.
A Danozseli ügyben a feleség elhalálozott, nincs meg a holttest, de a feleség maradványait a falu és az erdő közötti füves réten megtalálták egy részét.
Igen.
És az a kérdés, hogy a hatóságok milyen hibát követhettek el ebben az ügyben, ugyanis nem tudtak csak halált okozó testi sértés ügyében elmarasztalni a férjet, holott nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy a feleség meghalt. Mit kellett volna a hatóságnak tennie ön szerint?
Ja, anélkül, hogy lebecsülném bármilyen... És
itt volt egy távolságtartó végzés is, mielőtt igen, itt bármilyen agresszív bűncselekményre sor került volna, amelyben a férjt kötelezték arra, hogy távol legyen a feleségtől, bizonyos távolságot előírva. De ez elmúlt, és ezt erre úgy legyintgettek, aztán kiderült, hogy az se jó, hogy a anyánál vannak a gyerekek, azt a gyerekelhelyezési pert újra tárgyalták, és az apához helyezték el a gyerekeket.
Igen.
Arra hivatkozva állítólag, hogy az anya ingázik Mosonvagyaróvár és Győr között, ami nem teszi számára lehetővé a gyerekek normális ellátását.
Ja. Tehát az esetben a közvélemény figyelmét nagyon felkeltő morbid elemektől eltekintve jelen vannak azok a rendszerhibák, amelyek kiszolgáltatottá teszik a nőket a párkapcsolati erőszakban, és aminek egyébként az utóbbi időben, az utóbbi években egyre inkább figyeljük, és nagyon sok ilyen esettel volt alkalmunk foglalkozni, és jelenleg is, hogy a gyerekelhelyezési ügyeket használják egyre inkább bántalmazó férfiak arra, hogy egyébként még a válás után is továbbra is kontroll alatt tartsák a volt feleségüket, és a gyereken keresztül zaklassák őt, és sajnos a magyar bíróságokon uralkodik az a szemlélet, amely ezt lehetővé teszi számukra, kevés ismerettel rendelkeznek. Ebben a Stop Férfi Erőszak projektnek az egyik kezdeményezése volt, hogy megjelenése kerüljön magyarul a Lehet-e jó apa bántalmazó című könyv, amely egy amerikai szakkönyv, amely kimondottan a gyerekelhelyezési perekkel, ügyekkel foglalkozó szakembereknek szól. Tehát mérhetetlen nagy hiányosságok vannak a rendszerben. A távoltartási rendelkezéseknek a betartása, végrehajtása, nyomon követése, és egyáltalán az áldozat hibáztató szempontoknak a leküzdése, és ebben folyamatos képzés az ilyen ügyekkel foglalkozó szakemberek számára.
Mit szól ahhoz, hogy állítólag Magyarországon 223 ezer nő él bántalmazó kapcsolatban?
Ugyanazt szólom hozzá, ezek az adatok ugye megfelelnek az Európai Uniós szinten, és több nagyméretű és EU-s intézmények által végzett felmérés tanúsítja, hogy minden ötödik nő számíthat párkapcsolatokban arra, hogy erőszaknak lesz kitéve a nemi jellegű erőszaknak az elterjedtsége, ami miatt Magyarországot egyébként megróvás illette több emberjogi szervezet és a SZIDÓ az ENSZ-nek az erre vonatkozó szervezete részéről. Szomorúan azt kell mondanom, hogy sajnos nem lett meg az adat.
Ön szerint segítene ezen valamit, ha Magyarország aláírná az isztambuli egyezményt?
Természetesen.
Mert mi van az isztambuli egyezményben, amely erre a kérdésre bizonyos válaszokat adna?
Az isztambuli egyezmény előrelépés, amennyiben tartalmazza azokat az úgynevezett jó gyakorlatokat, illetve előmozdítaná a koordinálást az európai szervek között, és
visszatartó erejűnek gondolja?
Visszatartó erejűnek is gondolom, és természetesen normatív erejűnek gondolom. Tehát gondoljon bele abba, hogy milyen normatív jelentősége vannak, hogy a magyar kormány Európa közepén nem akar aláírni egy szerződést, amelyben európai országok elköteleznék magukat arra, hogy valamit tegyenek a nők elleni erőszak visszaszorításáért.
Nem csak az erőszakról van szó, a női jogokról is szó van az isztambuli egyezményben.
Igen, de a női jogoknak a folyamatos csorbása...
Női munkahelyi jogokról is szó van az isztambuli egyezményben.
Igen, pontosan, de ez, tehát az erőszak, a nők elleni erőszak, az az egyenlőtlenségnek az egyenes folytatása, meghosszabbítása. Az egyenlőtlenség a táptalaja a nők elleni erőszaknak, aki úgy gondolja, hogy előjogai vannak, az természetesen úgy is gondolja, hogy elkövethet dolgokat az előjogai megtartásáért, újrateremtéséért, vagy az elvesztésének a megtorlásáért. Ez a gyökere a nők elleni erőszaknak. Ez az, ami a Stop Férfi Erőszak első 2005-ös kiadványában a Miért bántalmazhat című könyvben megfogalmazta.
Nem gondolja azt, hogy önnek ugyanazt kellene tennie, mint amit a 70-es évek második felében tett Svédországban? Tehát egy olyan fajta hálózatot létrehozni férfiakból, amelyben ez ellen, a mentalitás ellen harcolnának?
Akkor lehet, hogy nem pontos az információ, hogy miről szól a Stop Férfi Erőszak projekt.
Tudom, miről szól, de ez már egy akkora hálózat, mint amilyen Svédországban sikerült létrehoznia?
Ez nem egy akkora hálózat, ez egy mikro akármi Svédországhoz képest, és egyébként még a magyar lakosság számához képest is, de természetesen nagyon nehéz és ellenséges viszonyok között ezen dolgozunk 2005 óta.
Amikor bemutattam, akkor azt mondtam, hogy ön az egyik munkatársa a Stop Férfi Erőszak projektnek. Igen. Ebben hányan dolgoznak, illetve hány férfi az érintett ebben, illetve mi a céljuk, és mit tettek eddig?
A Stop Férfi Erőszak projekt 2005-ben jött létre egy 2 éves EU-s anyagilag is támogatott projekt révén, aminek az volt a célja a DAFNE projektnek, hogy az Európai Unióhoz frissen csatlakozott országokba bevigye a párkapcsolati erőszakkal való foglalkozás jó gyakorlatát. Az akkori dotációból adtunk ki 4 alapkiadványt, azóta a 2 év elmúltával társadalmi munkában folytatjuk ezt a munkát, több kiadványt adtunk ki, fönntartunk egy honlapot, képzéseket tartunk szakembereknek, hozunk létre férfi csoportokat az előbb említett.
Hány férfin, vagy hány családon sikerült segíteniük?
A Stop Férfi Erőszak projekt nem elsősorban családokat lát el, hanem ismeretterjesztő munkát végez, férfiakat szólít meg, akik vagy a saját magánéletükben, vagy társadalmi szinten valamit tenni akarnak a nők helyzetét, a nők elleni erőszakkal szemben, illetve a női egyenjogúság kérdéséért. Elsősorban egyébként azon dolgozunk, hogy Magyarországon fogalmak változanak, és elsősorban egyébként szakmai közegekben dolgozunk, tehát a fő kezdeményezéseink azok a képzések, szociális munkásoknak, terapeutáknak, jogászoknak, illetve most is éppen több ilyen projektben veszünk részt, ahol például Zuglóban egy békés otthon nevű kezdeményezésben az egész kerületet érintő együttműködésről jön létre a családsegítő szolgálat, a rendőrség, a gyámügy, az iskola hatóságok között, ahol például elértük azt, hogy az elmúlt hónapokban Zuglóban 300%-kal növekedett gyakorlatilag nulláról a távoltartási intézkedések száma, tehát ezen a szinten próbálunk nagyon sok, amit lehet tenni.
Nagyon szépen köszönöm, Szil Péter pszichoterapeuta, a Stop Férfi Erőszak projekt vezetője volt a műsorban. Viszont hallásra köszönöm szépen az interjút.
Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Tudatos.hu Neumann Gábor műsorát hallották.